Hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint megírva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében, a 4. fejezetnek mind a 16 versében. Tehát Timóteushoz írott első levél 4. fejezetét fogom olvasni, melyet leülve nyitott szívvel hallgassatok meg. A Szentlélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Inkább gyakorold magad a kegyességbe. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradozunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Amíg megérkezem, legyen gondod a Szentírás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Isten szent lelke, áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, őt hívjuk segítségül imádságban. Mindenható Urunk, örökkévaló Istenünk, köszönjük neked azt, hogy azért gyűjtöttél egybe, mert szeretnél megszólítani. Köszönjük neked, hogy ez már is történik, hiszen úgy a Zsoltárral, amellyel kezdtünk, mint a mostani ige szakasszal is, te magad szólítottál, és a te igéd hangzott ezekből. Jó Atyánk, köszönjük neked azt a nagy-nagy jóságot, amellyel fel akarsz karolni minket. Köszönjük neked azokat a dolgokat, amelyekre felhívtad már is a figyelmünket, hogy hozzád fordulhatunk irgalomért és segítségért, és te úgy akarsz nekünk segíteni, hogy közben a te ismeretedet nélkülözők is rácsodálkozzanak, hogy milyen nagy a te hatalmad. Ebből adódik a mi felelősségünk is, hogy nekünk is úgy lehet és kell élnünk mindennel, amink csak van, hogy te rád mutasson az életünk, a cselekedeteink, azok a dolgok, amelyeket nem vagyunk hajlandók elkövetni, megtenni, a beszédünk, a gondolkodásunk, egy szóval minden. Jó Atyánk, fájó szívvel állapítjuk meg előtted, hogy habár sokszor erőt vettünk már magunkon, és sokszor elhatároztuk az úrvacsora jegyeivel való éléskor is, hogy mostantól másként lesz ez, mégis még mindig nem tudunk úgy a te színed elé állni, hogy azt mondhatnánk, valóban minden idegszálunkkal a neked való engedelmességre törekedtünk. Pedig ezt kéred tőlünk, és kevesebbel nem éred be. Könyörögve kérünk, hát segíts bennünket, hogy legyünk úgy elszánva, hogy nem magunkból akarjuk ezt az erőt kinyerni, mert bennünk ehhez nincs erő, hanem hadd értsük meg egyszer és mindenkorra, hogy a neked való szolgálat a veled való kapcsolatban születik meg. Szóval ne legyünk restek veled megbeszélni a dolgainkat, imádkozni. 5-ször, 10-szer, 100-szor, 1000-szer, ahányszor csak lehetőség van rá. És kérünk add, hogy ezen az úton járva hadd legyen valóban hiteles, gyógyító a mi életünk bizonyságtétele, hogy ezáltal a te hatalmad és a te szereteted a világban még inkább terjedhessen. Kérünk, segíts meg így, add, hogy tudjunk erőt merni, erőt nyerni, erőt meríteni abból, amit te mára készítettél, és abból, ahogyan szeretsz bennünket. Ámen. Igehirdetésre készülve az 512. éneknek a második versével imádkozunk énekelve, 512. énekünk második versével imádkozunk, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat és minden parancsodat. 512. ének második versével imádkozzunk. Az ige, amellyel Úrunk a szívünket keresi ebben az ünnepi órában, az iménti ige szakaszban található, Timóteushoz írott első levélnek a 4. fejezetében, a 12. versben így. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, ebben a mai igében Pál apostol azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontos és elengedhetetlen, hogy aki egy gyülekezet vezetője, az egyben példás életet is éljen minden tekintetben. Hát persze könnyű és kényelmes lenne ezt az egész kérdést azzal elintézni, hogy de jó, hogy végre a papunkat megtanítja az Isten, hogy hogy kell neki élni. Szeretném mondani a kedves gyülekezetnek, amit sokszor elmondtam már, de nem lehet elégszer, hogy a gyülekezet az nem én vagyok, vagy éppen a nagytiszteletű úr, hanem mi vagyunk mindannyian. És itt az egyszerű számok diktálnak egy szinten túl, tehát hiába tisztességes a lelkipásztor, ha a gyülekezet többsége nem az, ha a gyülekezet többsége nem a Krisztus útján jár, akkor, ahogy az egyszerű népi mondás mondja, egy vagy két fecske sem tud nyarat csinálni, hát ez pont így van a lelki dolgoknál is. Úgyhogy annak, hogy ezt az igét én most felolvastam, nagyon komoly oka van. Hiszen nem csak a lelkész van abban a helyzetben, hogy az ő életét megfigyelik az emberek, hanem ezt akik bármikor már valahogyan kiderült rólunk, hogy keresztjének vagyunk, mind tapasztalhattuk, hogy onnantól, hogy ezt megtudják, azon nyomba árgus szemekkel vizsgálják az életünket, nem a hívő testvérek, az talán ritkább, hanem azok, akik hit nélkül élnek. Tehát mindannyian, amikor lelepleződünk, vagy amikor leleplezzük magunkat, akkor már is ugyanebbe a helyzetbe kerülünk, nem a vezetés tekintetében, hanem a példává válás, a megfigyeltség tekintetében. Hát ezért szólhat mindnyájunkhoz az a felszólítás, amelyet a 4. rész 12. verséből felolvastam másodjára. Így tudunk együtt gondolkodni a keresztjén életnek az ige hűségéről, és arról, hogy milyen fontos, hogy valóban mindannyiunknak az ige szerint példás lehessen az élete. És ez persze a lelki vezetőknek a felelősségét semmivel nem csökkenti, viszont így kerül a dolog a helyére, hogy mindannyian igyekezzünk ezen az úton járni, mert nem csak a lelkipásztor felelősséges feladata az Isten igéjének a követése. Hogy milyen fontos és mennyire felelősségteljes dolog az, hogy példás legyen az életünk, arról egy régi történetet hadd mondjak. Egy édesapa télen a kisfiával együtt gyalogolt egy havas vidéken. Hát ez nem mostanában volt, habár a kinti állapotok egy kicsit segítenek nekünk, hogy ezt még inkább fel tudjuk idézni, akik éltünk ilyet, vagy el tudjuk képzelni, akik nem láttunk ilyet. Elég nagy volt a hó, úgyhogy csak egy keskeny ösvényen lehetett menni, de hát azt se takarította el senki, mivel hát egy vidéken haladtak, nem utcában. Úgyhogy szótlanul mentek, mert nem volt rövid az út, amire indultak, néhány kilométert kellett menniük, és az édesapa egyszer csak hátra nézett, és arra lett figyelmes, hogy a kisfia mindig az ő lábnyomába lép bele. Ugye, ahogy belesüllyedt a hóba, az édesapa, a kisfiúnak a lába, az kényelmesen belefért a nagyobb cipőnek a nyomába, és úgy igyekezett mindig lépni a gyermek, hogy ne kelljen neki is a hóba belesüppednie, hanem mindig az apuka lábnyomába lépjen. Ez a dolog az édesapát nagyon elgondolkodtatta. Milyen érdekes az én fiam, ennyire igyekszik az én nyomomban haladni. Könnyen lehet, hogy az egész életre nézve ennek jelentősége van. Nagyon figyelnem kell, hogy a helyes irányba menjek. Ebből az egyszerű fizikai törvényszerűségből valami óriási elementáris erővel tört rá a felismerés. Nagyon kell vigyáznom mindarra, amit mondok, teszek, amit gondolok, hiszen a gyermek még nem tudja, hogy mit kell tenni. Ereje, okossága nincs meg még mindenhez. A legegyszerűbb pedig nyilván az, ha azokra támaszkodik, akiket ismer, akik körülötte vannak. Mi vagyunk ilyenek, a szülei. Hát éppen ezért nem mindegy, hogy hogy viselkedünk. A gyermek nyilván csak az erejét akarta kímélni azzal, hogy az apukája lábnyomába lépett. Semmi különösebb nem lett volna abból se, hogyha ő máshová lép, hát nem tévedt volna el, csak sokkal jobban elfáradt volna. Viszont sokkal komolyabb dolgokban veszélyes lehet, hogyha nem jó példát mutatnak a gyerekek körül lévő felnőttek, de akár a hitben is így van ez. Szóval a gyerekeinknek nagyon sok mindent a környezetnek kell megmutatni, előkészíteni és megtanítani. Nem könnyű példának lenni. Timóteusnak talán még nehezebb volt, hiszen fiatalként nehéz az embernek elfogadtatnia magát időnként az idősebbekkel, akik nyilván sokkal tapasztaltabbak. Lehet, hogy voltak olyanok ebben a közösségben, akik féltékenyek voltak Timóteusra, hogy ő milyen fiatalon már egy gyülekezet vezetője lett. Talán irigyelték is. Nagy kérdés volt, hogy meg fogja vetni a gyülekezet közössége, vagy éppen a többsége a fiatalsága miatt, vagy fel tudnak rá nézni mégiscsak, mint példaképre. Ez főleg a viselkedésén múlott Timóteusnak, hogy hogyan tud felnőni a ráváró feladathoz, amely nyilván elsőre talán a korát meghazudtoló feladatnak, szolgálatnak is tűnhetett. Emlékszem rá, mennyire meglepődtem annak idején, amikor 98-ban Debrecenbe kerültem, hogy ott a református kollégiumban, aki járt oda, az alátámaszhatja, vannak körünkben olyan. Szóval, hogy mennyire meghatározó volt akár még az is, hogy egy-egy nappal ki az idősebb. Egész érdekes volt a gimnazista fiatalok között, te két nappal fiatalabb vagy nálam, amit én mondok, azt te köteles vagy megtenni. Azonnal úrrá tette az idősebbeket a fiatalabbak fölött a kollégiumi hétköznapokban, akár néhány napos vagy néhány hetes életkor különbség is. Hát nem beszélve a felsőbb évfolyamosokról, egy elsősnek már a másodikos által mondott dolgot, ezt a régi rendet mondom, mi felnőttek azt ismerjük jobban, mindenképpen teljesítenie kellett, hát az érettségiző évfolyamnál meg nagyobb urak aztán az egész kollégiumban nem voltak. De valószínűnek tartom, hogy ez más egyebütt is így van. Nagyon sokszor aztán az ember a való életben is találkozik ilyesmivel. Pályakezdő fiatal lelkészeknek is meg kell valóban küzdeni azokkal az érzésekkel, amikkel már Timóteus is küzdött. Nagyon könnyen előállhat az a helyzet, amikor az idősebbek azt mondják, te még tanuljál, mert fiatal vagy, nem úgy van az egészen. De akár még rossz indulattal is mondhatják, hát nehogy már egy ilyen fiatal engem kioktasson. Pedig előfordulhat, hogy éppen a fiatalnak van kivételesen igaza. Nagyon nagy küzdelem tud ez lenni. Egyetlen egy fegyver a fiatalabbak kezében arra, hogy az igazságot képviselni tudják hitelesen, az, amit Pál apostol is ajánl a Timóteus, a tanítványa számára. Legyél példa a környezeted előtt. És azáltal, hogy példává válik egy fiatal ember, az idősebbeket is arra indítja adott esetben nyilván a gyülekezet tagjait, hogy ők is igyekezzenek példás életet élni. A keresztény embernek nyilván ez a küldetése. Mert hát arra hív bennünket a mi Urunk, hogy úgy éljünk ennek az életnek a mindennapjaiban, hogy közben követendő példává váljon az életünk, hogy szolgáljon az életünk. Ez az életnek a példája minden másnál sokkal többet ér, minden kimondott szónál vagy adott esetben talán, olykor még az igehirdetésnél is, nem a tartalmát tekintve, hanem hogy mennyire vesszük komolyan. Többet ér szinte mindennél, mintha arra kérnénk a gyermekeket, fiatalabbakat vagy idősebbeket, hogy kövessék a tanítást. Lehet azt mondják, nem. De ha az élet példával jár elől valaki, akkor azért mindenképpen máshogy merül fel ez a követés, akkor talán könnyebb megérteni és kedvet kapni hozzá. Kérdés az, hogy van-e hiteles példa mondjuk a gyermekeink, az unokáink előtt? Nehogy az a vád érjen bennünket bárki részéről. Te beszélsz nekünk a hitről, bezzeg a te életed. Pál apostol nem hagyja azért ilyen balladai homályban ezt a dolgot, hogy legyen példa az életed, mi talán ennyivel elintéznénk ezt a dolgot, és akkor mindenki azt ért rajta, amit akar, az ige sokkal konkrétabb. Elsorolja Timóteus előtt azokat a területeket, amelyeken valóban feltétlenül fontos, hogy jó példával járjon erről. Beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tiszta életben kell, hogy mindenképpen példás legyen az ő élete. Ezeket megnézzük sorban. Ki ne tudná, hogy a beszédünkkel tudunk sebeket ejteni, és tudunk gyógyítani is, akár sebeket kötözni. Aztán az emberekről a beszédük nagyon-nagyon sok mindent elárul. Világos éppen ezért, hogy nem kell nyájaskodóan beszélni, mert az is azért előbb-utóbb kiderül, hogy a legtöbben a nyájaskodó beszéddel valami egészen mást akarnak leplezni. Ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy hogyan beszélünk, mindig számolni kell a következményekkel is, de jó lenne. Mert hát lehet, hogy amit hirtelen mondtunk, nem is gondoltuk egészen komolyan. És hamar el is felejtjük. De az, akinek mondtuk, lehet, hogy a holtanapjáig emlékezni fog. Egy életen át. És mint egy bennem hegedő seb, úgy fog fájdalmat okozni neki, ami régen elfelejtett, nem is komolyan gondolt szavunk, akár évtizedeken, egy életen át. Gyermekek, unokák szívében is mennyire nagy kárt tehet. Ha az, akire fölnéznek, egy szavával tönkretesz mindent, eltávolít a Krisztustól. Vigyázzunk arra tehát, hogy ne mondjunk mást, mint amit teszünk. Legyen a beszédünk mindig tiszta. Nagyon érdekes dolog, hogy sajnos előfordul olykor óvodásokkal is, hogy káromkodó csúnya szavakat mondanak, amiket biztos, hogy nem otthon tanultak. Hol tanulták akkor? Hát nyilván a gyerekközösségben. De hát a többi gyerek hol tanulta? Hát itt már aztán felmerülhet, hogy valószínűleg otthon. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan beszélünk. Akár a gyermekek, de a felnőttek előtt is. Üres fecsegés, méltatlan vitatkozás, másoknak a kibeszélése, mindezek olyan dolgok, amelyeket ha gyakorlunk, akkor egyre lejjebb süllyedünk a bűnben, akkor már nem tiszta a beszédünk. Veszélybe kerül a példaadás. Ahogy Timóteusnak, úgy nekünk is nagyon kell erre vigyázni. Aztán ezt az iskolából jól ismert kissé művinek ható kifejezést tudták itt kitalálni az eredeti szöveg fordításaként, hogy magaviseletben is példásnak kell lennünk. Nyilván itt arról van szó, hogy hogyan viselkedünk a hétköznapokban. Már a viselkedésünk is lehet tiszteletet parancsoló, de lehet valaki gyerekes, vagy éppen komolytalan is. És aztán mondhatják a gyerekek, vagy a fiatalok valakire, akit látnak, ismernek, hát én biztos, hogy nem leszek olyan, mint amilyen ez vagy az a felnőtt ember. Timóteusnak nem szabad félénknek lennie a fiatalsága miatt, sem pedig amiatt, hogy mások mit gondolnak róla. Az, hogy ő a szolgálatra rátermett, azt a viselkedésével kell igazolnia. Így tehát a viselkedés a beszéddel ellentétben egy néma bizonyságtétel is lehet. Nagyon tanulságos, hogy különböző helyzetekben hogyan áll meg a hívő ember. Mondjuk, mikor rossz hírt kap, pánikba esik, vagy van reménysége? Haragra gyullad, vagy szelíd marad? Csak azért is visszavág, vagy imádságos szívvel tűr? Nyilván nagyon sok példát tudnánk még mondani. A hívő embernek árgus szemekkel vizsgálják, figyelik az életét. És ha elbukik, ha csak egy kicsit is meginog, azonnal lesz, aki a szemére hányja. Te prédikálsz nekünk, hát te se vagy jobb, mi nálunk. Sőt, és az emberek ebből már igazolják is a bűneiket. Hát akkor nekem is lehetnek bűneim, én is lehetek gonosz, én is lehetek önző. Hát ha a templomba járók is ilyenek. Nyilván nagyon sokat jelent egy szülőnek, egy nagyszülőnek az imádkozó élete, az, ha gyakran összekulcsolja a kezét gyermekeiért, unokáiért. Rengeteget rombol viszont egy káromkodó, mindent ráhagyó, megengedő szülő. Ha látják a többiek, hogy hát ez a keresztény élet nem is olyan lényeges, nem olyan fontos ebben a családban sem, ahol pedig lehetne, akkor azok, akik nem is tartoznak a gyülekezethez, még könnyebben veszik az egészet. Jaj, nem kell ezzel foglalkozni. A maga viselet, a viselkedésünk, ahogy a beszédünk is épít, de rombolhat is, közelebb vihet Krisztushoz másokat beszéd nélkül, de éppen el is távolíthat, sőt, el is riaszthat másokat a Krisztustól. Aztán a harmadik, amit sorolt az apostol, az a szeretet. Példaképpé kell lennünk a szeretetben is. A szeretet fontosságát ebben a körben nyilván egyáltalán nem kell bizonygatni, nem is teszem, hiszen maga az Úr Jézus szólított fel bennünket, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Az is le van írva a Bibliában, szoktuk ezt is tudni fejből, hogy ne szóval szeressünk, ezt szintén János írta le, hanem cselekedetben. Ha valakiben igazán megvan a szeretet, akkor ez a gondolkodásmód az egész életét áthatja, és akkor letagadhatatlanul ez sugárzik belőle, hogy oda lehet hozzá menni, hogy lehet rá számítani. Át kellene, hogy hasson bennünket a szeretet, az egész életünket. Nem kell helyt adnunk szeretetlen ítélgetésnek, kivételezésnek, haragnak, önzésnek. Nagyon sokféle megjelenési formája van sajnos a szeretet hiányának az életben, a mi életünkben is. De hogyha az Isten gyermekei vagyunk, és az ő tanúiként szeretnénk példát adni, ahogyan ez a feladatunk is, akkor annak kellene látszania inkább, hogy a gondolkodásunkat, a beszédünket, a maga viseletünket ezer meg ezer szállal átszövi a szeretet. Csak hogy valami módon azért a lepra betegségre is gondoljunk, ezért gondoltam, hogy egy olyan példát hozok fel, amely Kalkuttai Teréz anyának az életéből szól. Ő ugye egy misszionárius volt Kalkuttában, azon a vidéken, ahol igen sok leprás ember is található. Nos, Teréz anya egyszer a feljegyzés szerint egy idős embert látogatott meg, aki már maga tehetetlen volt, és a szobájában kezdett takarítani. Észrevette, hogy van ott egy nagyon piszkos, de azért nagyon-nagyon szép, még ilyen koszos, elhagyott állapotában is gyönyörű lámpa abban a szobában. Megkérdezte az embertől, miért nem szokta néha ezt a lámpát meggyújtani? Erre bácsi csak ennyit felelt, mégis kinek? Teréz anya szeretettel volt iránta. Nyilván ezt érezte ez az idős ember is. Hát miért akar nálam ez a vadidegen fehér ember rendet csinálni? Hát csak azért, mert szeret. Ellopni nem nagyon van mit tőlem? Hát gondolom azért, mert szeret. Úgyhogy aztán, amikor később, másnap ment hozzá valaki, akkor mondta, hogy üzenetet kellene átadni annak az apácának, aki tegnap itt volt takarítani. Mondjátok meg a barátnőmnek, hogy a fény, amelyet meggyújtott az életemben, azóta is ég. Ebben a pillanatban, amikor az a szeretet átjárta az elhagyott embernek a szívét, amellyel Krisztus szolgája, tanúja odament az ő lakásába, akkor ő benne is valahogy meggyulladt ez a szeretet. Ez a Krisztusból merített és tőle nyelt szeretet, amellyel az apáca, Teréz anya nem csak a szobát takarította ki, hanem ennek az idős embernek az életében is elindított valamiféle tisztulás, ez íme nem marad hatás nélkül. Nagyon fontos, hogy a szeretetünk így munkálkodjon. Pusztán a szeretet hatására is elindulhatnak nagyon sokan. Ennek ugye az ellentétes bizonyítása lehet az, ami talán most már lecsengőben van, de a rendszerváltás utáni esztendőkben 10-15 évig is meghatározó volt a hitéletben, hogy azok a kis szekták ragadták el a fiatalokat a családból, akik olyan különlegesen látványos, tapintható szeretettel vették körül őket. Csak hát ugye ez mindig azzal járt együtt, hogy de a családodat hagyd el, tagadd meg, mi vagyunk az igazi családod. Tetszenek emlékezni, volt ebből újságcikk is, nem egy és nem kettő. Az is lehet, hogy ismerettségi körben is hallottunk ilyesmiről, milyen rettenetes dúlást tudott ez a dolog végezni egy-egy család életében. Magam is személyesen sajnos többször kísértem úgy szülőket, hogy a gyereküket így elragadták. De hát ez ugye két dolgot vet fel. Az egyik, amit bizonyít, hogy milyen óriási jelentősége van valóban a szeretetnek, hogyha csak pusztán ezzel, hogy szeretetet éreztettek pedig, nem is gondolták komolyan, el tudták választani a családtól a fiatalokat. A másik pedig, ami egy nagy figyelmeztetés, hogyha mi őszinte krisztusi szeretettel vennénk körül a mieinket, akkor lepattanna róluk az ilyen mímelt szeretet. Akkor nem lenne miért máshová menni. Talán ez a még inkább megszívlelendő. Szükség van arra, hogy a keresztény gyülekezetben a szeretet uralkodjon. Olyan sok minden tud közöttünk uralkodni. Őrizzük a hagyományainkat, remek dolog, nagyon fontos. Ezek tartották az egyházat az elmúlt évszázadokban, amikor ilyen-olyan támadásokat szenvedtünk. Tudtuk azt, hogy hogy szoktuk és miért szoktuk úgy. Óriási dolog, persze. Az is nagy dolog, amikor a hitelveinkért ki tudunk állni. De amikor már csak abból áll egy gyülekezet, hogyha valaki betéved, azonnal vájkálunk, hogy ezt ne így csináld, azt nem úgy kell. Igazunk van, de nem fog jönni még egyszer. A szeretetnek kell meghatároznia bennünket, és akkor talán a Krisztus szeretete meggyújtja más emberek életében is a világosságot, és arra vágyakoznak, mert arra minden ember vágyik. És akkor hadd következzen még a hit és a tisztaság. Nyilván hitben is példát kell mutatnunk, tehát nem csak a száraz és rideg tények fontosak, hanem az is, hogy hogyan követjük, hogy hogyan működik a mi életünkben az, hogy mi hiszünk. Éppen a minap kaptam egy nagyon érdekes e-mailt egy lelkész kollégámtól, aki azt a kérdést vetette fel, hogy milyen érdekes dolog, hogy rengeteg jó tanáccsal látjuk el az embereket az igéből, de vizsgáljuk meg az életünket, hogy mi vajon alkalmazzuk-e ezeket. Hogy egyáltalán ezek működnek-e, hogy jó tanácsokat adunk-e, hogy tényleg az igéből adjuk-e, mert ha onnan adjuk, akkor működik. Csak hát ezt mindig valóban igaza van az illetőnek, újra és újra meg kell vizsgálni, hogy a saját okosságomat mondom, vagy pedig az Istennek az üzenetét. Szóval buzgó, de nem elvakult hitben kell élnünk. Nagyon sokat jelent ugyanis nekünk és a környezetünknek is, hogy milyen meggyőződéssel élünk a hitéletben. Vajon mi a reakciónk, amikor jön a vihar? Vajon hogy viselkedik a keresztény ember, ha bajba kerül? Vajon milyen erővel hiszel az üdvösségben? Milyen erővel gondolsz az örök életre, a feltámadásra? Nem akkor, amikor minden rendben van, hanem amikor ez valóban lényeges kérdéssé válik. Mindennél fontosabb, hogy milyen élő és napi kapcsolatban van a hívő ember az ő Istenével. Látszik-e az az erő az életemen, amit az Istennel való kapcsolatban kapok, amit az igéből merítek, amit az imádságban megtusakodtam? Sugárzik a hívő emberből a hitnek az ereje? Akkor, hogyha ennek valóban a birtokában van. Ez az, ami megint csak Isten felé hívja és terelgeti a másik embert. Ez az, amiről azt mondja az Úr Jézus, békességet adok néktek, az én békémet adom néktek, nem úgy adom, ahogy ez a világ adja. Mert az ő békessége más. És ez a békesség, ez ki látszik, ki köszön az életünkből, akkor, ha valóban a birtokosai vagyunk. És itt nyilván nem arról beszélek, hogy egy hívő ember mindig minden esetben tökéletesen be tudja ezeket tölteni. De arról beszélek, hogy ez nagyon fontos lenne. A legfontosabb törekvésünk kellene legyen ezeken a területeken valóban fejlődni. A keresztjén üldöző Néró római császárnak az idejében olyan szörnyűséges büntetés találtak ki, hogy az embereket eltántorítsák a kereszténységtől, a Krisztustól, hogy nagy hidegben mesztelenre vetköztették őket, és jégre állították, még le is locsolták, hogy minél hamarabb halnának meg. Nyilván ez egy rettenetes halál, nem majd a többiek megijednek, nem lesznek keresztjének. Fegyveres kört is adtak melléjük, nehogy megszökjenek. Mikor kiérkezett az a tiszt, akinek ellenőrizni kellett, hogy hol tart már ez a folyamat, csak a felállított őrnek a fegyvereit látta szépen rendben, az őrt azonban hiába kereste. Mikor végignézett a didergő embereken, megdöbbenve látta,
hogy az őr is beállt közéjük. És ezt mondta: most már én is abban az Istenben hiszek, aki ennyi erőt ad az embereknek, hogy még a halál torkában is dicsőítő éneket zengenek, hogy itt dideregve se mondják azt, hogy én most már fázok, hazamennék, hagyjuk az egészet. A hívő testvéreknek ez az erős hite gondolkodtatta el, és ébresztette hitre ezt a római katonát. Aki ilyen helyzetre is tud erőt, gerincességet, kitartást adni, az csak az élő Isten lehet. Mondjanak mások bármit, ez az Isten valóban munkálkodik szemben azokkal, amelyeket például a rómaiak annak idején imádtak. De hát ugyanilyen bizonyságtétel volt az apostolok cselekedeteinek a 16. fejezetében, amikor Pál és Szilász a börtönben kalodába bezárva is énekel és imádkozik. Úgy, hogy az egész börtön hallja, és mindannyian megdöbbennek. Hát itt szidni szokták a őröket, a politikusokat, a bírót, itt mindenki ártatlan. Hát hogy lehet az, hogy ezek énekkel magasztalják az Istent? Hát úgy, hogy tényleg hitük van, hogy tényleg működik a hitük. Végül példát kell mutatni tisztaságban, tiszta életben. Ez erkölcsi tisztaságot jelent. Nem csak a mikorunkban, de már a Pál apostol korában is nagyon hajlamosak voltak az emberek a szabadosságra. Tisztának megmaradni és nem engedni, sőt követni a korszellemet, ez elengedhetetlen. Nagyon fontos, hogy világos véleményünk legyen azokról a dolgokról, amelyekkel a mai világ bepróbálkozik a hívő embereknél is. Különösen azért fontos ez, mert a fiatalok vannak a legnagyobb veszélyben. Mi felnőttek már átlátjuk, hogy nem minden az, aminek látszik, sőt, mondjuk ki őszintén, semmi nem az, aminek látszik. De a fiatalabbaknak ezt még meg kell tanulniuk, és nem mindegy, hogy milyen áron. Hogy milyen ritka manapság sajnos a tiszta együttélés. Mondjuk a hűséges vállalás egy férfi és egy nő között, míg a halál el nem választ. Ez nagyon fájdalmas dolog. Mert sokszor nem tudnak ma az emberek engedni, tűrni egymásnak. Pedig az esetek nagy részében lehet, hogy meg lehetne próbálni. Ebben is nekünk keresztényeknek kell, amennyire csak tudunk példát mutatni. Hát kitől tanulhatnák meg az önzetlenséget és az őszinteséget az emberek, ha nem azoktól, akik az önzetlen és őszinte Jézus Krisztusnak a hívei. Jó sok feladat vár ránk. Pál apostol ezért hívta fel Timóteusnak a figyelmét is mindezekre a kritériumokra, hogy az ilyen példaadással lehet ő, ha akár a legfiatalabb is egy közösségben, mégiscsak az elől járó, és így fogják őt a többiek követni. Ha egy fiatal példát tud mutatni ezekben a dolgokban, akkor talán megbecsülést vív ki. Legyünk idősebbek vagy egészen fiatalok, mindannyiunkat arra hív a Szentlélek, hogy példaértékű keresztjének legyünk. Végül még egy olyan személy példáját szeretném felidézni, aki talán ismerős a testvérek előtt is, ő Johnny Erickson-nak hívják. 17 esztendős korában egy szikláról leugrott, ez jó régen valamikor a 70-es években volt, és egy tolókocsiba kényszerült, mert olyan szerencsétlenül esett, ez egy ilyen úszó baleset volt, hogy váltól lefelé teljesen megbénult, el is mondták neki, hogy soha ebben az életben többet nem fog tudni megmozdulni. Hát el lehet képzelni, amennyire el lehet képzelni, hogy egy 17 éves reményteli fiatal lány számára ez mit jelentett. Mégis hitre jutott ebben az állapotban, már ebben az állapotban, és így tudott türelmes maradni. Csak az Isten adhatott ehhez erőt neki. Így aztán barátai lettek, sőt, férjhez ment. Könyvkereskedést nyitott a lakóhelyén, és szájjal festeni is megtanult, így hát azóta is mindenütt bizonyságot tesz az Isten szeretetéről, itt Magyarországon is járt már egyébként. Példává vált az egész világ előtt a türelmével, azzal, ahogyan hitben hordozza azt a szörnyűséget, amit másképp se elfogadni, se hordozni nem lehetne. Nagy csoda, ha valaki a bajban is kitartó példás életet él. Ő van készen a szolgálatra. Még a példaadáson kívül más fontos szolgálatokat is kaphat. Mondjuk bátoríthat reményteleneket, még akár tanítást is mondhat a környezete számára a Krisztus evangéliumából. Pál apostol szinte mindent összefoglal, amikor ezt írja, legyen gondod önmagadra és a tanításra. Legyen gondja a lelki életére, az Istennel való szoros kapcsolatára. Mert hát ahol nincs erre gondja az embernek, ott a lelki élet ellaposodik, az imádság elhalványul, a hívő élet kiüresedik. Sajnos ez létezik, ez a jelenség. Tehát ápolni kell a hívő és lelki életünket, így lehetünk példaadókká, és ezt jelenti azt, hogy legyen gondod önmagadra és a tanításra. Azt mondja Pál végül, ahogyan hallhattuk az első felolvasáskor, hogy ilyen viselkedéssel lehet megmenteni mind saját magunkat, mind a hallgatóinkat. Óriási felelősség ez. Időnként mindnyájunknak vannak hallgatói a hitben. Mindannyiunknak hordozni kell tehát ezt a felelősséget önmagunkért is, és egymásért is. A legfontosabb, amit még nem szabad elfelejteni, az az, hogyha példaképpé lehetünk, az nem azért van, mert annyira törekszünk, és mi magunkban vagyunk példásak. Egyáltalán nem erről van szó. A hívő ember az élő Krisztus lelkét hordozza. Krisztus az, aki példát ad mindnyájunknak a hívő életről, arról, hogy milyen is az Atyával való szoros, engedelmes élő kapcsolat. Tehát ez az, amiről tanúskodunk, a Krisztusnak a példás élete. Nem magunkat ajánljuk. Meg kell mutatnunk mindenkinek, hogy a Krisztussal való kapcsolat valóságos és élhető. Ha hiteles példák vagyunk, az az igazi misszió. Ámen.